Zsoltárok könyvéből olvasom ma délelőtt az igét, a Zsoltárok könyvéből a 43. Zsoltárt hallgassuk meg, 5 versből áll ez a Zsoltár fönnállva. Figyeljünk oda Isten szavára, tehát a Zsoltárok könyvének a 43. fejezetéből, azaz a 43. Zsoltárban. Ítélj meg engem, ó Isten, és oltalmazd meg ügyemet az irgalmatlan nemzetség ellen, az álnok és hamis embertől szabadíts meg engem, hiszen te vagy a mi oltalmunk, te vagy az én oltalmam, Istene, miért vetettél hát meg engemet? Miért kell gyászban járnom ellenség háborgatása miatt? Küld el világosságodat és igazságodat, azok vezessenek engem, vigyenek el a te szent hegyedre és hajlékaidba. Hadd menjek be Isten oltárához, vígasságos örömnek Istenéhez, és hadd dicsérjelek téged citerával, Isten, én Istenem. Miért csüggedsz el lelkem? Miért nyughatatlankodol bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok én néki, az én szabadítómnak és Istenemnek. Eddig olvasom az igét. Kedves testvérek, a útmutatónk szerint volt 5. vasárnapján állítja elénk a Zsoltárok könyve ezt a gondolatot, amit a mi útmutatónk csak így fordít, az új fordítás szerint, hogy szolgáltass nekem igazságot. És az első gondolat ez, ami megfogott engem ebből a mai napból, amikor Isten igéje azt mondja, hogy szolgáltass nekem igazságot. És hogyha megfigyeltük az előbb a Károli fordítás szerinti Zsoltár verset, akkor azt látjuk, hogy nem találjuk ezt a szót, hogy szolgáltass nekem igazságot. És én azt gondolom, hogy ha megnézzük a Zsoltárt, akkor láthatjuk is azt, hogy igen, talán félreérthető lehet számunkra az, amikor azt gondoljuk és azt várjuk Istentől, hogy szolgáltass nekünk igazságot. Mert az jut eszünkbe, hogy hát vannak peres ügyeink, esetleg úgy érezzük, hogy valaki nem úgy bánik velünk, ahogy szeretnénk, és hát azt várjuk, hogy majd Isten igazságot szolgáltat nekünk, és akkor majd minden rendben lesz a mi életünkben. De ha megnézzük ezt a Zsoltárt, akkor azt látjuk, hogy a Zsoltáríró nem arról beszél, hogy ő azt szeretné, hogy az ő peres ügyeiben Isten neki abban az értelemben adjon igazságot és szolgáltasson igazságot, ahogy mi azt általában gondoljuk, vagy elvárjuk akár egy bíróságtól, vagy akár a barátainktól, amikor elmondjuk a saját gondjainkat, problémáinkat, és mindig azt várjuk, hogy hát ők majd igazolnak bennünket, és mellénk állnak, és elmondják, hogy valóban neked van igazad is, hogy milyen rosszul bánnak veled az emberek, mert mi mindig azt várjuk, hogy valahogy Isten így adjon nekünk és szolgáltasson igazságot. De ha megnézzük a Zsoltárt, akkor láthatjuk azt, hogy itt többről van szó. Tehát sokkal árnyaltabban fogalmaz a Zsoltáríró, és ő arról beszél, hogy abban az értelemben állj mellé, Uram, hogy én az én hitemben, a benned való reménységemben megerősödjek. Mert arról beszél ez a Zsoltári és a Zsoltáríró, hogy vannak ellenségeim, vannak emberek, akik engem el akarnak bizonytalanítani, vannak, mondhatjuk, erők, amelyek azt szeretnék, hogy az én benned való hitem megerősödjön, és itt végig tudjam járni az utamat, és azt várom, Uram, hogy erősítsél meg engem az én hitemben. És testvérek, erre van nekünk szükségünk. Az életünk minden területén arra, hogy Isten megerősítsen bennünket, mert igen, sok-sok dologban tapasztaljuk meg azt, hogy elbizonytalanodunk. Nem csak hit dolgában, hanem egyes döntéseinkben, mit tegyünk, hova menjünk, akár hogyha Az ember iskolába készül, egyik középiskolába, főiskolába, olyan jó lenne bizonyosan tudni, hogy jó helyre megyünk. De az élet minden területén tapasztaljuk azt, hogy jó lenne ez a bizonyosság. És annyiféle dolog igyekszik bennünket ebben elbizonytalanítani. Mert jön az egyik jó barát, aki elmondja az érveket, a másik jó barát elmondja az érveket, vagy mi is elkezdünk készíteni egy-egy listát, hogy na mi az, ami ellene szól, mi az, ami mellette szól, és akkor elkezdünk gondolkodni, hogy akkor mégis lenne a helyes út, és aztán rájövünk arra, hogy vannak olyan dolgok, amelyek mellette szólnak, vannak olyan dolgok, amik ellene szólnak, és hát ebben a helyzetben olyan jó lenne, hogyha világosan látnánk. És a zsoltárírói, amikor itt arról beszél, hogy Uram, állj mellém, szolgáltass nekem igazságot, akkor tulajdonképpen azt mondja, hogy oltalmazd meg az én ügyemet, vagyis segíts abban, hogy az én ügyemben a legjobban haladjak előre, hogy azok a dolgok, amelyek engem a veled való kapcsolatomban, az Istenhez való kapcsolatomban, a te általad elindult úton, vagy a te utadon, amin elindultam, azok ne bizonytalanítsanak el engem, hanem hadd tudjam végigjárni ezt. Tessék, hadd menjek vissza megint egy kicsit a Biblia órát, vagy az ima óránknak a témájára, hisz valami hasonló gondolat volt ott előttünk, ott a Lukács evangéliumából olvastam fel egy rövid részt, azt a részt, amikor az Úr Jézus arról beszélt, hogy senki sem gyújthat gyertyát, és nem teszik azt a véka alá, hanem kiteszik ugye a gyertyatartóba, hogy mindenki lássa azt, és arról beszéltem, hogy milyen fontos nekünk az a világosság, amit Isten igéje adhat. Tehát, hogy Isten igéje, amit elénk állított, amit megmutatott nekünk, az arra jó, hogy világosan lássak dolgokat. És azon tűnődtem el, és azt mondtam a testvéreknek az imaórán, hogy olyan jó dolog tudni azt, hogy Isten igéje rajtunk kívül munkálkodik. Hogy Isten igéje akkor is munkálkodik, amikor azt gondoljuk, hogy minden véka alá van rejtve. Amikor azt gondoljuk, hogy nem munkálkodik Isten az életünkben, és sokszor érezzük azt, hogy de hát, hol van Isten, hol van Isten szeretete, hol van Isten hűsége, mert nem mindig látjuk, de Isten igéje azt mondja, hogy ő akkor is munkálkodik. Tehát nem lehet Isten igéjét a véka alá rejteni. Nem gondolhatjuk azt, hogy emberi erők azok háttérbe szoríthatják az isteni tervet, mert ő munkálkodik. Akkor is, amikor az ember úgy gondolja, hogy mintha Isten ügye vertűg lenne. Mert mindig vannak olyan időszakok, amikor azt látjuk, hogy hát nem nagyon törődnek Isten igényével. Nem törődnek az emberek azzal, hogy Istenhez jöjjenek, de Isten munkálkodik. És említettem azt a történetet, ami ugye nem sokára az ünnepkörben is előttünk lesz, amikor Jézus bevonul Jeruzsálembe, és a tanítványok dicsőítik őt, Hozsánna a Dávid fiának, aki jön az Úrnak nevében, és jönnek Jézushoz a farizeusok, az írástudók, és azt mondják neki, hogy mondjad a tanítványaidnak, hogy ne mondják ezt. És Jézus azt mondja, hogy de ha ezek nem fogják mondani, akkor majd a kövek fogják kiáltani. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy Isten szava az eljut az emberekhez. Az ő ügye előrébb megy minden körülmények között, és Isten ebben akar bennünket megerősíteni. Amikor a zsoltárírói azt mondja, hogy Uram, te az én ügyemet, vagy az én ügyem mellé állj, vagy erősítsd meg az én hitemet, akkor így akar Isten elénk állni, és azt mondani, hogy én melletted vagyok, én megerősítelek téged. Pedig ezer és ezer dolog az, ami megpróbál bennünket az Isten útjáról eltéríteni. Mindig jönnek olyan kísértések, mindig jönnek olyan gondolatok, olyan félelmek az emberben, ami azt akarja, hogy megkérdőjelezzük Istennek a szeretetét, hűségét, megkérdőjelezzük azt, hogy ő valóban létezik. Tehát állandóan jönnek ezek a gondolatok az emberben, és jönnek ezek a kísértések. És az előbb felolvasott ige szakaszban is, amit az imádságunk előtt felolvastunk, és talán egy kicsit furcsa is ugye ez a rész, hisz Jézus arról beszél, hogy ő az életnek a kenyere, hogy aki issza az ő vérét, aki eszi az ő testét, hát az az, aki majd életet nyer, és hát valóban olyan furcsa ez az egész, hisz ugye olyan nehéz lenne elgondolni azt, hogy hogy esszük mi Jézusnak a testét, hogyan isszuk mi a vérét, hisz az emberben rögtön azok a gondolatok jönnek elő, hogy hát ahogy mi eszünk, beleharapunk, lenyeljük, és Jézus azt mondja, hogy aki az én testemet és az én véremet fogyasztja, eszi és issza, hát az nyer örök életet, az fogja átélni az én hűségemet, de hogyan? És jönnek a tanítványok is, aki azt mondják, hogy de hát ez kemény beszéd, ezt nem értjük. Ez hogyan lehetséges ez? És valóban nehéz ezt megérteni, nehéz felfogni, de higgyük el, testvérek, hogy nem ez a legnagyobb probléma, hogy most megértjük, vagy nem értjük azt, ami itt előttünk van, hanem az, ami az emberi szívben alapvetően ott van. És ez pedig az a kétely, amit mondhatjuk, hogy a kísértő szokott az emberi szívbe beleplántálni, beleültetni, hogy ne akarjunk hinni Istennek. Hogy mindig kétségeket próbáljon a mi szívünkben ébreszteni afelől, hogy Isten valóban szerete engem. És hogy egyáltalán megértsem azt, hogy mi is az, amit Isten nekem akar adni. Mert itt azért olyan kérdések is felmetődnek, hogy egyáltalán mit is várhatok én Istentől, és ő mit akar nekem adni. És hogyha megnézzük ennek a történetnek az előzményeit, akkor azt is láthatjuk, hogy miért történt ez. Hisz az előzménye ennek a Úr Jézusnak a szavainak az az, amikor Jézus 5000 embert megvendégel ott a Genezáreti tó partján, ugye emlékszünk arra, hogy jönnek a tanítványok, mondják Jézusnak, hogy itt van ez a sok ember, már napok óta hallgat téged, és most nincs mit tennie, hát engedjük el őket, menjenek, vegyenek maguknak ételt a különböző környékbeli falvakból, és akkor Jézus azt mondja nekik, hogy hát adjatok ti nekik enni. De mi? Hát 200 dénár áru kenyér is kevés lenne, hogy ennyi embert megétessünk, nem csak, hogy nincsen annyi pénzünk, lehetetlen lenne ennyi kenyeret előkeríteni, még ha lenne is annyi, és akkor Jézus azt mondja, mondjátok, hogy mi van nektek? És azt mondja az ige, hogy hát van egy kis fiatal fiú, akinek van 5 kenyere és 2 hale, ennyi az egész, amit oda visznek Jézushoz, aki megáldja, és aztán elkezdik osztani az 5000-eknek, ugye, akikről az ige azt mondja, hogy csak a férfiak voltak 5000-en is mellé, asszonyok és gyermekek, tehát nem 5000 volt ez, hanem talán fölment 10-re, vagy még több emberre is. És aztán azt olvassuk, hogy mikor mindenki jól lakott, akkor összeszedtek 12 telekosárral. Hát képzeljük csak el, hogy micsoda nagy élmény lehetett ez az ott lévő embereknek. És azt mondja Isten igéje, hogy miután ez megtörtént, Jézus hajóba szállt, és elindult a másik partra, és azt olvassuk, hogy az emberek, akik ettek a kenyérből, ezek pedig követték őt. Ugyan hajók nem voltak, valahogy átjutottak, átevickéltek, vagy megkerülték, nem tudom, hogy hogy, de a lényeg az, hogy átmentek a másik partra, és mentek Jézushoz. Miért? Hát, hogy megint adjon nekik. Milyen az ember? Azt akarjuk, hogy Istentől mindig kapjunk valamit. Elégítsen meg bennünket, és ez az, amit a legtöbb ember vár Istentől, hogy adjon nekem ennivalót, gondoskodjon rólam, vigyázzon rám, ha beteg vagyok, gyógyítson meg, ha gondjaim vannak, akkor oldja meg az én problémáimat, és hogyha mindezt nem teszi, akkor méltón haragszunk, mint halálig, és kimondjuk azt, hogy hát nincs is Isten, nem is szeret bennünket, hogyha van, akkor sem foglalkozik az emberrel, mert vannak elvárásaink, hogy majd Isten ezt és ezt adja az életünkben. Testvérek, nem egyedi eset, ami ott történt. Ez egy mindennapi eset, az, ahogy az ember Isten felé fordul, és amikor kap valamit, arról elfeledkezik, nem is köszöni meg, hanem vannak elvárásai, hogy akkor ez ezután is így legyen. Isten gondoskodjon rólunk. Hány embert ismerünk, akik olyan lelkesen kezdték követni Istent, kezdték követni Jézust, nem csak a bibliai időben, hanem ma is, és aztán valami történt, és elhagyták őt. Én ezt többször mondtam már, nemrég éppen meghívtak egy helyre, ahol bizonyságot kellett tennem, vagy bizonyságot kértek, hogy hogyan is kértem meg, hogyan találtam meg Istent, hogyan változott meg az életem, és mindig el szoktam mondani, hogy volt az én kereső időszakomnak egy ideje, amikor elindultam, amikor nagy lelkesen kezdtem a keresztény életet megélni, és aztán valami megtört, valami nem úgy történt, ahogy én azt elgondoltam, és én emlékszem arra, hogy kimondtam azt, hogy innentől kezdve nem fogok ezen az úton jártam. Én csalódtam az Istenben, csalódtam az emberekben, csalódtam mindenben, és innentől kezdve én nem akarok ezen az úton járni, pedig akartam. Pedig szerettem volna, de valami megtört az én gondolataimban, valami megváltozott. Mert nem az jött, és nem az következett, amit én elképzeltem. Hányan mondják ezt ki, hogy nem ezt vártam. Csalódtam. Csalódtam Istenben, csalódtam az emberekben, csalódtam a közösségben, mert más szerettem volna. De valóban bennük csalódtam. Vajon lehet Istenben csalódni? És újra elmondhatom azt, hogy igen, lehet, hogy én úgy gondoltam, hogy csalódtam. Mindaddig úgy érzem, hogy csalódtam, amíg meg nem értem azt, hogy Isten egészen más úton akar engem vezetni. Amit ő akar adni, az nem mindig egyezik meg azzal, amit én várok. Amit ő tud nekem adni, az nem mindig az, mint amit én elvárok tőle. De ez nem csak az Istennel való kapcsolatban van, hanem az emberekkel való kapcsolatomban is szintén ugyanígy vagyok. Találkozok valakivel, akiben akár belevetítem azt az én elvárásaimat, vágyaimat, amit majd ő meg fog valósítani, de ő ezt vagy nem akarja, vagy nem tudja megvalósítani. És akkor csalódok. És ugyanúgy csalódnak bennem is emberek, mert mások az elvárások, és más az, amit ő adni akar, tud adni, mint amit én elgondoltam. És nem arról van szó, hogy Isten nem tudja megadni az én elvárásaimat. Mert mi emberek igen sokszor tapasztaljuk azt, hogy ha szeretnénk is, ha ott van bennünk a vágy, hogy én megadjam a másiknak a kívánságait, és sokszor éppen akár az adományozásban, a másik ember segítésében, akik felénk jönnek, vagy várják azt, hogy segítsen ki őket, emeljen ki a nehézségből, és bármilyen jó indulatú vagyok, egyszerűen képtelen vagyok. Én olyan sokszor gondolkodom azon, hogy amikor emberekkel találkozok, és ugye főleg anyagi kérdéssel jönnek hozzám, és mindig azon gondolkodom, hogy hát hogyan is tudnám megelégíteni, de aztán amikor az ember benyúl a zsebébe, és látja azt, hogy bármilyen jó indulatú vagyok, képtelen vagyok arra, hogy megtegyem, pedig szeretném, és azon gondolkodom, hogy hogyan lehetne rajta segíteni, de vannak határok, amiket nem tudok túllépni, mert ember vagyok. Istennek nincsenek ilyen határai, de ő mégsem adja meg nekünk azt, amit mi sokszor elvárunk tőle, mert az ő céljai, az ő gondolatai egészen mások. És amikor jönnek ide Jézushoz, hogy adjál nekünk megint kenyeret, na most megint legyen valami nagy csoda, akkor Jézus azt mondja, hogy nem barátaim, én nem földi kenyeret akarok nektek adni. És itt mondja el azt, hogy én vagyok az életnek a kenyere, aki ebből eszik és iszik az én véremből, hát majd az nyer örök életet. Nem azt hiszem, hogy az a baj, hogy nem értjük meg. Persze, hisz abban az értelemben nem vagyunk mi annyira buták, hogy ne értsük meg azt, hogy itt Jézus nem azt akar, hogy kannibalizmusba vegyünk részt, hogy együk, hanem nagyon jól értjük, hisz az ige azt mondja, hogy még ezen az úton a bolond sem téved el, tehát tudunk mi azért gondolkodni, és megértjük azt, hogy ő egészen másról beszél, ő a mennyei dolgokról beszél, ő a lelki dolgokról beszél, ő arról beszél, amikor önmagát kínálja fel, hogy az Istennel való kibéskülésünknek az útját kell elkezdeni, tehát ő másról beszél, nem a földi dolgokról, amelyek betöltik a mi életünket. És akkor az emberek felháborodnak, és azt mondják, hogy nem, én nem hallgatom ezt tovább. Kemény ez a beszéd. És higgyük el, testvérek, akkor is és ma is sokan azért fordulnak el az Úrtól, mert olyan vágyaink vannak, amiket ő nem akar kielégíteni. Ő egészen másról beszél. Mi tele vagyunk várakozással, tele vagyunk tervekkel, és az Úr pedig azt mondja, hogy a ti gondolataitok nem az én gondolataim. Mert az enyém, az én gondolataim magasabbak. Ez nem azt akarja mutatni, hogy lámlámán ti csak alacsonyabb rendűek vagytok, hanem azt, hogy én tovább látok attól, mint ahogy ti akartok nézni. Ti mindig a mával foglalkoztok, mint ahogy a tanítványok is. Mit kérdeztek? Uram, mit fogunk enni? Mivel fogunk ruházkodni? Mi lesz holnap? Mi lesz most? Hát, és ez baj. Ebből élünk. Hát minden nap ez a problémánk, hogy hogyan tovább. Lesz-e munkahelyem? Ha lesz munkahelyem, akkor lesz-e családom? Ha lesz családom, akkor hogyan fogom eltartani? Hol fogunk lakni? Tehát, hogy ezek a dolgok, amelyek foglalkoztatnak bennünket, nem? És mondhatjuk azt, hogy ez baj? Baj, hogy ez foglalkoztat? Hát nem baj. Nem arról beszél az Úr, hogy ezekre nincsen szükségünk. De azt mondja, hogy ettől azért több az élet, hogyha az ember csak erre teszi fel az ő gondolatait, az ő egész életét, hogy majd ezek meglegyenek, akkor hova fogunk jutni? És vajon a fontosabb dolgok azok mennyire lesznek jelen az életünkben, mert az élet több, mint eledel, és az élet több, mint ruházat. Isten igéje nagyon sok embert mutat meg, de nem csak az Isten igéje mutatja meg, hanem ha megnézzük ugye a körülöttünk lévő világot, láthatjuk azt, hogy akik minden egy lapra feltéve rohannak, szaladnak, hogy elérjék azt, ami után vágynak, aztán kiégve, összetörve állhatnak előttünk, mert ugyan sok dolgot megszereztek, de valami mégis hiányzik az életükből. Emlékezzünk Zákeusra, a vámszedőre, aki ugyanígy áll előttünk, hogy közben pedig nincsen békessége, nincsenek barátai, mindenki átgázolt, semmi nem maradt meg, amire vágyott. És aztán, amikor Jézus odament hozzá, és elgondolkodtató ez az egész történet, hogy amikor ember számba vette, annak ellenére, hogy tudta, hogy kihez megy be, akit mindenki utált, akire mindenki úgy nézett, hogy egy csaló gazember, ezzel én nem akarok abszolút közösséget vállalni, csak néhányan vették körül, akik hasonlóképpen olyanok voltak. És Jézus bement hozzá, ember számba vette, szeretettel beszélt vele, és ez az ember egyszer csak fölállt, és azt mondja, hogy ha valakitől valamit patvarkodással elvettem, négy annyit adok neki, és a vagyonomnak a felét szétosztom a szegényeknek. Megdöbbentő az, ami történt. Rájött arra, hogy több az élet, mint eledel. És Jézus, amikor távolabb akar láttatni bennünket, és azt mondja, hogy több az élet, mint eledel, és több az élet, mint a ruházat, akkor azt mondja, hogy én mást akarok neked adni. Én olyan dolgot akarok adni, ami nem csak 60-70, vagy legfeljebb 80 évre szól, ami egy nagyon nagy idő, hisz nem mindegy, hogy hogyan éljük le a mi életünket, nem mindegy, hogy mi tölti be itt az életünket, nem mindegy, hogy békesség van a szívünkben, vagy állandóan futunk valami vágyunknak a kiélése után, és soha nem találjuk meg. Tehát az sem mindegy, hogy hogyan éljük le a mi életünket, de hogy az örökké valóságban, ami sokkal hosszabb, mint 70 vagy 80 év, hogyan élünk és hova kerülünk, azért az sem mindegy. És Jézus mindezzel törődik. És amikor azt mondja, hogy aki az én véremet issza, aki az én testemet eszi, akkor arra gondol, hogy elfogadjuk-e azt, hogy Isten az én bűneimet, az én Istentől való elszakadásomat, azáltal, hogy Jézus kiontotta a vérét és meghalt értem ott a Golgotai kereszten, ez elég nekem arra, hogy megbéküljek Istennel. Ez az én nagy lehetőségem. És ezt kell nekem megértenem, mert ezzel Isten mindent nekem adott. A bűn problémája, amit az emberek félreértenek, mert azt gondoljuk, hogy a bűn az az, hogy lopok, csalok, hazudok, és hát még sok-sok dolgot tudunk a bűnről elmondani, de olyan jó lenne megérteni, és újra a szívünkben vésni azt, hogy a bűn nem ez. Ez a bűnnek a következménye. Ez mind azért történik meg, azért lopunk, azért csalunk, azért csapunk be másokat, azért foglalkozunk csak önmagunkkal, és vagyunk egoisták, mert elszakadtunk Istentől. És hogyha ez rendbe jön, akkor az életünk is megváltozik. Itt ezen a földön, és majd az ő országába. Tehát Isten sokkal tovább lát, és amikor Jézus azt mondja, hogy igenis, ez az, amit én nektek akarok adni, nem állandóan az foglalkoztat, hogy hogyan elégítselek ki benneteket, ahogy ti ezt elvárnátok, hanem többet akarok én nektek ettől adni. És emlékezzünk csak, Jézus mit mondott? Azt, hogy keressétek először Istennek az országát és az ő igazságát, és a többi megadatik. Tehát nem azt mondja, hogy hát én egy érzéketlen valaki vagyok, aki csak a saját elgondolásom és az én terveim után futok, és nem gondolok arra, hogy nektek mi a szükségetek. Nem ilyen vagyok. Keressétek Isten országát és a többi, akár az ételt, a ruházatot, az egyéb dolgokat én megadok. De ha csak azok foglalkoztatnak, amit én várok Istentől, akkor valóban csalódni fogok. Akkor valóban azt fogom mondani, hogy hát Isten nem adta meg nekem azt, amit én várok. Amikor Jézus azt mondja az embereknek, a tanítványoknak, az ő hozzájövőknek, és talán nekünk is, hogy jöjjetek én hozzám, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én nyugalmat adok nektek. Mennyi ember kapaszkodik bele sokszor azokba az isteni ígéretekbe, amit olvasunk az igében, mert Isten megígérte. És aztán rájövünk arra, hogy Isten mégsem úgy gondolta, de nem azért, mert ő meggondolta magát, hanem emlékezzünk, csak azt mondja Jézus, hogy jöjjetek én hozzám, és én nyugalmat adok nektek, de nem úgy. De nem úgy, ahogy ti azt elgondoljátok. Nem úgy, ahogy ezt a világtól várjátok, azzal, hogy megoldódnak a dolgaitok, hanem úgy, ahogy én ezt akarom nektek adni. Vagyis a lelketekben adok először békességet. Vagyis először a ti Istennel való kapcsolatotokat akarom helyrehozni. És hogyha ez helyre jön, akkor egészen máshogy fogjátok látni ezt a világot. És azt olvassuk, hogy kemény beszéd ez. Igen, kemény beszéd ez. Kemény, amikor Isten elmondja, hogy igen, én gondoskodni akarok rólatok, én szeretettel akarlak benneteket hordozni, de ennek ára van. Ezt én egy más úton akarom, de én ezt nem akarom. Ez kemény beszéd. És azt mondja Isten igéje, hogy sokan elhagyják őt. Ma is csalódtam. De testvérek, higgyük el, hogy nem Istenben csalódtunk, hanem a mi vágyainkban csalódunk. Amit mi Istenbe belevetítünk, vagy amit elvárunk tőle, és akkor abban csalódunk. De nézzük csak, hogy mi történik továbbiakban, amikor az Úr Jézus odafordul a tanítványokhoz, és azt kérdezi tőle, hogy és ti is el akartok hagyni? Azt mondják a tanítványok, és megszólal Péter, hogy de Uram, hova mehetnénk? Hát hova mehetnénk? Igen, amikor én azt mondtam évekkel ezelőtt, hogy csalódtam Istenben is, és nem akarok ezen az úton járni, aztán rá kellett jönni, de hova mehetnék? Rádöbbentem arra, hogy ehetek, kereshetek, visszamehetek abba az életbe, amiben éltem, de onnan szabadultam ki, és már körbejártam mindent, már mindent megpróbáltam, mindenféle vallással próbálkoztam, és mégsem találtam semmi olyat, ami számomra megfelelő lett volna, ami békességet adott volna. Hát hova mehetnék? Hát hova mehetnénk? Mi megtapasztaltuk. Erről beszél az apostol. De mi átéltük az, hogy nálad van az örök életnek a beszéde. Nálad van a békülés az Istennel, és ezáltal nálad található meg mindaz, ami az életünkhez szükséges. És mi ezt megtapasztaltuk. Igen, mi ezt átéltük. Mi ezt megértettük. És emlékezzünk csak azokra a történetekre, amiben látjuk azt, hogy az emberek rádöbbentek erre. Akár ott a járatlan úton, ugye, ahol találkozik az a pénzügyminiszter, vagy a pénzügyi szakember az apostollal, és ugye, aki fölül mellé, és elkezdi mondani azokat a dolgokat, amelyeket Jézus, mint megváltó elvégzett is. És azt olvassuk, hogy ott megszólal ez az ember, és mi tarthat engem vissza attól, hogy Istennek ezt a szeretetét elfogadjuk. Megkeresztelkedett, vagyis ezzel megvallotta azt, hogy szüksége van Isten szeretetére, hisz azért jött a templomba, hisz azért a vágyott, hogy végre az a fal, ami Isten és ő közötte volt, ami békétlenséget adott neki, amit annyiféle módon talán igyekezett átlépni, vagy szeretett volna megoldani, de nem ment, hogy végre ez a fal leomoljon, és meglássa Istent. És ott, a járatlan úton azt olvassuk, hogy ez a fal leomlott. Meglátta Isten szeretetét, megértette, hogy Jézus Krisztus miért jött ebbe a világba, és miután megkeresztelkedett, vagyis megvallotta bűneit, megtapasztalta Isten bocsánatát, Isten jelenlétébe került, az ige azt mondja, hogy örömmel ment tovább ezen az úton. Hát azt mondta Péter is, hogy Uram, hova mehetnénk? Hát mi ezt az élményt éltük át, ezt tapasztaltuk meg jelenlétedben, és ebben benne van az is, hogy sokszor veled együtt nélkülöztünk. De hova mehetnénk? Testvérem, az életünk legnagyobb és legcsodálatosabb felismerése ez, amikor az ember erre rájön, amikor ezt felfedezi, amikor ezt megérti, és onnantól kezdve más lesz az élete. Más lett az enyém is, és más lett mindazoké, akik ezt átélték. És akik csalódtak Istenben, azok úgy fogják végigjárni az életüket, hogy mindenben csalódni fognak. Mert semmi más nem adja meg az embernek a békességet. Csak Jézus Krisztus, aki meghalt a kereszten, aki ígéreteket adott nekünk, és aki nem csak erre az életre ígérte az ő jelenlétét, az áldását, az ő segítségét, hanem az örökké valóságban is. Isten ezt kínálta nekünk föl. És amikor visszatérve a Zsoltárhoz, azt kéri a Zsoltárírú, hogy Uram, az én ügyemet, azt segíts ki, állj mellém az én ügyemben, akkor azt kéri, hogy Uram, sok-sok kísértésem van, és sokszor vannak az utamon olyan időszakok, amikor kétségek gyötörnek, de akkor te állj mellém, állj az ügy mellé, hadd lássam meg a te hűségedet, és nézzük csak, hogy mivel fejezi be a Zsoltáriról. Egyrészt azt mondja, hogy küldd el világosságodat, mutasd meg igazságodat, azok vezessenek engem, és amikor mindezeket átéli, mert Isten segítségére siet, akkor kimondja, hogy miért csüggetsz én lelkem? Miért nyughatatlankodol bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok néki az én szabadítómnak és az Istenemnek. Igen, vannak időszakok, amikor elbizonytalanodunk, de Isten mellénk áll. Isten erőt ad nekünk, és átéljük azt, amit a tanítványok is, hogy hova mehetnénk, Uram? Hisz nálad van az életünk egyedüli megoldása, és ezt én átéltem, megtapasztaltam, és amit nem szeretnék elengedni. Hát adja az Úr, hogy mi is eljussunk ide, hogy egyszer végre örömmel menjünk már tovább az utunkon, és eljussunk oda, hogy nem azt várjuk Istentől, hogy ő kiszolgáljon bennünket, mint egy szolga, akitől elvárjuk, hogy ezt meg azt adja nekünk, hanem azt várjuk el, vagy azután vágyakozzunk, amit ő adni akar, és amely a mi életünket, az én életemet a legjobb irányba viszi, mert ő a bűneimet akarja elvenni, az én lelkiismeretemet akarja megtisztítani, és az ő üdvösségébe akar elvezetni engem, abba az örömbe, amely itt ezen a földön, és az ő országában is teljes örömöt jelent. Hát adja az Úr, hogy ezt éljük át Isten jelenlétébe, és ezután vágyakozzunk. Amen.